archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Az Úr Express. Életútjáról mesél Tolnai Ottó. Beszélgető társa Parti Nagy Lajos. Tizedik befejező rész.
A háború, a vér, a vértól, vagyis mindennek az előjelzése, amit te olyan szépen és pontosan mutattál ki jó néhányszor más jugoszláv írók művészetébe, az azért a te művészetekben is végig tetten érhető, tehát valami baljóslat, valaminek az előjelzése, folytonos előjelzése. Tematizálódik is ez a 90-es évektől, most elsősorban a Könyök kanyart, a drámádat említem. Azóta is valahol valamilyen módon minden egyes írásodban benne van, beszüremkedett a háború. Írtál róla, nyilatkoztál róla. Én most mégis azt kérdezném, hogy te személy szerint a háborúnak a mindennapjait hogyan és milyen módon érted, vagy értétek meg a családoddal?
A háború szövegeit idővel lassan szerveződnek kötetekké. Már azért egyik fontos szövege a két dráma, a Paripa citrom és a Könnyök kanyar, de a Tűzálló esernyő is tulajdonképpen arról szól, hogyha nincs árvíz, akkor tűz van. De volt egy publicisztikám is, a Napló című független, első független heti labban, amit közösen csináltunk barátaimmal, Bódissal és Németh Gálpáddal, de azt se gyűjtöttem még kötetbe. Noha maguk a képzőművészeti írásokon is festmények is átvéreztek, erről szól tulajdonképpen a igoplasztika is. Megszakadt ez a publicisztika a háború alatt, és inkább ilyen napló feljegyzések, ez az új típusú próza, amit csináltam az elmúlt években, abba van nyoma a háborúnak. Persze a központi metaforája a vértól. Nagyon szigorúan próbáltam lenyomni csak a tónusok szintjére. A végtónusa tulajdonképpen részbe folytatása annak a publicisztikának. És aztán itt Palicson is olyan dolgokról írtam, amelyek úgy gondoltam, hogy más nem írt. Két kéziratról van szó, tulajdonképpen egy össze van kapcsolva. Az egyik arról szól, hogy megyek az egyik Palicsi utcán, nyár van, üres minden, és fenyő illat van, és az út közepén a gyerekek játszanak, és rajzolnak az aszfaltra. És mikor közel érek, akkor látom, hogy krétával, ami őrült kuszaságot, nagy kuszaságot rajzolnak, és akkor piatra megállok, illetve ahogy odaérek, abban a piatban észreveszem, hogy az egyik gyerek, aki nagyban rajzol, mellette van egy pisztoly. De abban a piatban észrevettem, a fal mellett fekete zakuba fejringbe ült egy-két ember, látszott rajtuk, hogy boszniaiak. Rögtön föl lehet ismerni rajtuk, hogy a fal mellett ülnek. Városháza, és az ember lát abban az időben, hogy nem a padra ülnek, hanem a falnak támaszkodva, akkor rögtön láttam, hogy ezek boszniai. Tehát láttam, hogy menekültekről van szó, és láttam, hogy a gyerekek menekült gyerekek, és abban a pillanatban, amikor az a gyerek, aki leghevesebben rajzolt a krétával, és mellette nem esze volt egy pisztoly, ami mint később kisült egy műanyag pisztoly volt, azt hiszem, mikor az árnyékom rávetődött a rajzra, reflexzerűen a pisztoly nyúlt. Ezzel tudom érzékeltetni, amit mondani akarok neked, hogy mik voltak azok a nüanszok, amik engem érdekeltek. Most ez a sok, meg az ők is lenyugodtak, hogy én ott állok, akkor úgy hirtelen rámeredtem a rajzol, hogy mit rajzolnak ezek a gyerekek. És egy hihetetlen ilyen kuszaság volt, valami ház is sejlett, meg az egyik sarokban egy Mickey Mouse. Próbáltam kibogozni, hogy mit rajzolnak, tehát mint képzőművészeti kritikust, hogy mit tök jó olvasni ebben a rajzban, ezek a gyerekek mit rajzolnak. És szinte az egész fehér volt, egy kék vonalat vettem észre, akkor most ott volt, hogy ez a kuszaság össze tud állni valami fészekké, vagy házzá, vagy pedig a rajzfilmes figura, a Mickey Mouse felé dől a dolog. Aztán hazajöttem, És próbáltam lerajzolni magamnak, és hosszú ideig, hónapokig tűnöttem azon a rajzon. Aztán visszamentem, nem az eső lemosta, de mindig próbáltam elemezni a... Úgyhogy az a tudásom, az körülbelül ennyi a háború és mindenről, ez a nagy kuszaság és a világról, az ezred végről, a magamról egyáltalán, nem több. Ebben benne van Amerika szerepétől kezdve minden, Disneylandtől a valós városig, amit szétlőttek. Ahonnan jöttek, azt szétlőtték, de akkor most az ő hazájuk ezután a Disneyland lesz. Teljesen tele van Palics is, és Szabadka is, és Bácskában is sokan vannak ezek a menekültek. Na már most nem jutottam a képelemzéssel sokra, legalábbis az írás szintjén. Aztán a másik írás, amit néztem, hogy mit kapcsoltam mellé, egy virtuális könyvnek egy fejezet ez a két írás. A másik írás pedig arról szól, hogy szintén megyek Palicson egy önkiszolgáló, vagy nagy önkiszolgáló kívül van, nem a központban, Nagyfenyvesen, de egy régi szövetkezeti tejcsarnokból alakították át, és megmaradt egyszerű boltnak, nem modernizálták. És nagyon hosszú pult van benne, és legtöbbször üres. De nincs is járda, ott csak fenyőfák, magas fekete fenyők vannak. Úgy néz ki, akár mint egy tengerparti kisvárosnak a boltja, tehát lehet akár ahonnan ezek a menekültek jöttek. És valahogy a menekültek szerették ezt a boltot, de többnyire valószínűleg nem ezért, hanem azért, mert olcsó volt a sör, és ott a falhoz dőlt háttal sokszor látni menekülteket sörözni. Nem vállaltak kezdetben munkát, mert hát megijedtek, a szőlőbe hívták őket dolgozni, azt mondja, hosszas sor, nem látja a végét, és azt mondja, belehal, mire végig. Náluk kis földterületek voltak, és ahogy megijedtek ettől a földtől, hogy itt dolgozzanak. A földművelésben és a szőlőkben lett volna munka számukra, de mondjuk még gyümölcsszedésben részt is vettek, de inkább a cigarettárolás, a csempészés, a bolhapiac jobban megfelel a temperamentumoknak, vagy ott jobban tudtak több pénzhez jutni. Na már most ide bementem ebbe az üzletbe, üres volt, nagy, hallani lehetett itt is a légyzúgást, és egy menekült asszony állt az üzlet közepén, a boltos egy-két nő a sarokba ült, és cigarettázott, vagy hallgatta rádiót, vagy keresztrejtőn fejt, szinte nem is látott. Csak ez a menekült nő állt, a idős menekült, az a nagy bakancsban, jellegzetes öltözékükbe állt, fekete kendő állt az üzlet közepén, és kötött egy kék pulóver, valami kék gyapjú kacabályt kötött, és a kék gyapjú, a kék fonál motringja, mint egy kék labda, kék fej a pult közepére volt téve. Ő meg jó messze állt tőle, és kötött, de úgy megdőlve kötött, hogy a jércék szoktak megdőlni, úgy végül is állt, minden dél volt, forróság, és én ott nem tudom mit csinálni, hogy most előttem volt kihúzva ez a kék fonál, de látszott a fonálon, hogy már egy fejtett ruhából van, mert azt rögtön észre lehet venni a fonálon, hogy először használja ki, vagy már fejtett. Tehát valamiből kifejtették, és valahogy nekem hirtelen eszembe jutott abban a rajznak a kék fonal. Abban a nagy fejé kréta rajzban az aszfalton volt egy kék csík, egy kék vezeték, és valahogy ezzel kötöttem össze, és akkor tovább vezetődött ez a kék fonál, de még mindig nem vezetett sehova, még mindig nem mutatott sehova. Tehát az én igazi elemzéseim ilyenek, nincs tézis, nincs állítás bennük. Ez a kék fonál gyújtó zsinorként is értelmezhetjük, hogy meggyújtották a végét Koszovon, és ez lehet egy egyszerű akna, egyszerű robbanó szerkezet, amit fog explodálni. Többek között itt is föl fog robbanni nálunk, de lehet, hogy visszavezet a tengerhez, visszavezet az álmaimhoz, minden lehetséges. Tehát az álom kék fonala, vagy pedig egy robbanószer, ami mindent szétvisz.
a háború kezdete óta, de már előtte is megindult a Vajdaságból egy Budapestre költözés, egy nagyon erős hullám, főleg fiatalok a katonai behívó elől, a nehezedő körülmények elől, a háború réme elől, az egész összecsúszó és sorsokat, nemzedékeket maga alá temető szörnyűség elől. Lányod Magyarországon él, a fiad félig meddig Magyarországra költözött. Ti is tudtok Magyarországon hol lenni. Minden együtt lett volna ahhoz, hogy ha már Újvidékről a középkorod vagy középidőd, jugoszláv időd színhelyéről elmozdultok, akkor nem állsz meg, nem álltok meg Palicson, hanem akkor átköltöztök Magyarországra. Nem fordult meg a fejedbe, a fejetekbe, hogy itt hagyni a volt Jugoszláviát, hiszen azt az álmot, azt te úgyis már magadban cipeled, magadban a tengert, magadban a Jugoszláviát, magadban Palicsot.
Az az igazság, hogy mint mindenben a Jutkával mi mobilisabbak voltunk, és előbb kezdődött meg ezek a dolgok nálunk, mint másoknál. Ugyanis a lányom 12 éves korában fölkerült Pestre, és attól kezdve mi félig pesti polgárok lettünk, nekünk ott kellett csetleni, botlani, és végigcsinálni az iskolát, tehát sokat jártunk föl, és szinte minden ibosszobát végiglaktam. Rengeteg barátomat, és sokat köszönhetek azoknak a barátaimnak, akiknél laktam, vagy befogadtak. A katon is, aki kitette a szűrőmet, vagy szűrünket lányommal, de éjszaka is esőbe is volt, amikor mind a ketten sírtunk. Mert az a barátom, aki megígérte, hogy lakhatok, azt mondták, hogy nem, és ki kellett mennünk, és kivettem a kollégiumból a Leát, aki sziklakápolnával lakott. A sziklakápolnában volt a balettintézet. Kollégiuma egy romantikus, de elég zsugorított hely.
Ez a Gellért egy oldalában.
Gellért egy oldalában, és a saját bőrömön keresztül. Tehát nekem kellett megismernem Pestet a magam módján. Egyrészt az ibusszobákban, másrészt a sziklakápolnán keresztül. Kivettem a lányomat, és aztán nem tudtam visszavinni a kollégiumba, kislány volt, és nem tudtunk hova menni. De akkor az ügyvéd barátnőnk, a baráti körbe tartozott az ügyvédnő, a Zalán, Géci, Mányaki szerzett egy ilyen kis szobát, azt mi megvettük a lakásjogot. Ilyen viszonyban voltam Pesttel, és valahogy ebből nem következett az, hogy nekem ott kell lenni, függetlenül attól, hogy minden másik folyamat szerkesztője, és azok az írók, akiket én becsüktem, vagy szerettem, nagyon jó barátaim közel állnak hozzám, és közel kapcsolatban vagyok velük. Nem szakadt meg semmilyen kapcsolat. Valahogy nem, egyáltalán nem éreztem azt a lökést. Na, sok barátom magyarázta, hogy ott lenne a feladat, hogy Pestre költözni, és az egész magyar irodalomba tevékenykedni, ahogy Kosztolányi, vagy nem tudom ki. De hát sokan átmentek, és olyan írók is, akik azt a vonalat testesítették meg, ami az itteni, az úgynevezett vajdaságos, vajdasági irodalom. Egy érdekes képletet mutat az átköltözöttek spektruma. Egy társaság, Sebők, Tomka Beáta, Fenyvesi, Balázs Attila, Kalapáti, Bozsik. Olyan magot képeztek, ami féltem, hogy leszakad teljesen, hogy megmanipulálják ezt a szakadást, az átmenetüket az irodalomba, és ezért elvállaltam, hogy a folyiratban szerepet vállaljak. Névleges főszerkesztője legyek a folyiratnak.
Az Ex-nek.
Az Ex-nek, igen. Nem, szimpózión az csak az első napokban volt fontos, aztán én állandóan követeltem, hogy vegyük le, csak Ex legyen, de tiszta adminisztratív dolgok miatt nem vették le, mert újra költ van fizetni azért, hogy regisztrálják.
Én még nem találkoztam olyan magyar íróval, aki ennyire intenzíven a bőrén vagy a bőrével lenne képes részt venni és benne élni egy nagyobb időszak irodalmiságába, tehát akinek annyira mindennapjához tartoznának azok a gesztusok, hogy most belenéz és egy nemes nagy sorért feltúrja a félkönyvtárát, vagy a bőrén éri Pilinszkit, érzi Pilinszkit, a bőrén Csátot, aki állandóan beépíti saját magába ezt a jelenkori irodalmat, új és új műveket kreál belőlük.
Nagyon nehéz elkezdeni. Hol is kezdjük? Aki legtöbbet jelentett számomra, az Mésző volt. Ottlikot egy kicsit később fedeztem föl. Mésző és Ottlik. Szentkúti. Szentkúti préje nagyon sokat jelentett. Később még szinte kriptába élve, még nem kezdték újra kiadni a könyvét, amikor egyszer néhányan Borival, Végellel, Bányaival meglátogattuk Szentkutit. Hihetetlen érdekes kép maradt meg bennem. Egy szép, egy kétméteres figura, kitűnő angol szövetruhába, gyönyörű gyűrűvel, nyakkendővel. De a feje olyan volt, mint egy kiöregedett Hemingway boxoló, szétvert boxoló fej. És maga a viselkedése, beszéde. Kis teraszon ült, és állandóan attól féltem, hogy leesik a hokkedléről, és agyonveri magát, mert mindig félredőt, mert próbált a társaságban ülő nők szoknyája alá nézni. De közben beszélgetni kellett, és ez állandóan leblokkolt, hogy láttuk, hogy lesekszik. Dől félre, és néz, próbál benézni a szoknyák alá. De közben az a terasz egy kis terasz volt, és egy nagy könyv volt rajta, egy képzőművészeti kiadvány, egy zöld tájat ábrázolt, és a zöld tájon volt egy nagy agyag edény, kupaszerűség, serlekszerűség, de abban ugyanaz a zöld táj volt, mint egy Magritte, vagy valami régi festmény, nem tudom pontosan mi is volt. Ez az intenzív zöld szín körülötte is sok fa, bokor, és ezre a reprodukciós kötetre szort kukoricát, és akkor a gerlicék odaszálltak, szinte kezéből eszegettek, tehát ilyen Szent Ferenci állapot volt, és ott volt a nagy rugós füzetei, amiben jegyzeteket készített ezekről a képekről. Beszélgettünk, meg kaptunk tőle dedikált könyveket, és a nagy dolgozószobájá mindent nézegettünk. Por volt, mindent látszott, hogy zárt világba élt, még a magyar irodalom nem nyitotta rá az ajtót. De kicsit elkalandoztam. Tehát a Mésző neve a legfontosabb, az volt az indulásnál. Nem van értelme, hogy hatott konkrétan a mondataimra, mert az én mondataim lazábbak, meg nem olyan tiszta, szigorúan csomózottak. Ő hamarosan megjelent Újvidéken, Majornál, és attól kezdve a mai napig egy ilyen intenzív kapcsolatunk van, tehát sosem is változott a viszony hozzá egész a családáradásig, amely szerintem az egyik legjobb magyar regény. Ugyanis én nem egyezek a magyar kritikusokkal. Én nekem a legfontosabb két könyv a magyar irodalomnak az utóbbi időben a Buda és a Családáradás. Családáradásban is nem egy kis regényt látok. Csak azért tűnik kis regénynek, mert apró betűvel és ampapírra szedték, de hogyha egy vastag papíros, kemény kötésű, nagyobb könyvet csinálnak belőle, rá fognak döbbenni, hogy az egyik fontos alapregény. Hihetetlenül fontosnak tartom, és kitűnőnek, és tisztának, és a magyar regény egyik legfontosabb pontjának. A Budát is töredékességébe, filozofikusságába, egy élet végén a konklúziók levonásában, és mindegy, hogy a regény, vagy filozófia, vagy a töredékek közé helyezzük, itt nem a műfaj a számomra a fontos, de valahogy úgy látom, hogy a pré és a poszt, Szentkuti préje van valahol, és a végén a poszt, az a Buda. Akkor a Danilok is akkor jelent meg Újvidéken gyakrabban, és a magyar műhelyesek is. Nagy Pali és a Pap Tibor. Ha még egy könyvet kell kiemelni, akkor a Nagypali első novellás kötete, vagy az első két könyve például. A könyve még sok minden benne van, ami engem annyira a középiskolában is foglalkoztatott, a rút, a naturalisztikus motivumok és a különös nyelvi megmunkálásnak egy olyan pillanata, az egyik első határkő, nagyon fontos. Mind fontosabb lett Pilinszky.
Ugye 59-ben indul a magyar tanszék Újvidéken, és azért azok az 59 és 61-62 közötti években kaptok 18-19 évesen azért egy magyar irodalmi képzést. Tehát kaptuk egy irodalmi képzést, vagyis ott tanultuk először, gondolom, magyarországi magyar irodalmi történetet is.
Az egyetem nagyon érdekes volt, a Sinkó és a Bori hozzáállása, ismert hozzáállásad. Köszön a Sinkónak a különös előadásmódja Csokonairól, vagy Berzsenyiről, Kierkegaardról, többet beszélt, vagy Dostoyevskiről, vagy... De ugyanúgy, ha megjelent valami írásom a Hídba, azt elemezte. Épp egy Brecht előadást csináltunk, akkor arról mesélt, hogy személyesen ismerte Brechtet és a kapcsolataikról. Tehát nyitott előadásforma volt az övé, inkább az jelentett számomra sokat. Aztán a költészetbe Pilinszky mellett Nemes Nagy Ágnes, ugyanis a kritikus barátaim azok nagyon komolyan foglalkoztak rendszeresen a magyar irodalommal. Bányai Füstmilánból doktorált, Nemes Nagy Ágnesről alapvető első kritikákat írta. Az újholdas költészetnek ő volt tulajdonképpen az első komoly kritikusa. A rádiónak volt egy M-Studio nevű terme, ahol ilyen élő, ilyen nyilvános felvételket készítettek, és a Nemes Nagy Ágnes és a Vas Istvánnal és a Piroskával beszélgettem. Nemes Nagy Ágnes estet vezettem be, akkor írtam egy esszét a Nemes Nagy Ágnes költészenek tárgyainak, költészenetének a szoborszerűségéről, illetve a szobor, a kő, a márvány, a fa szerepéről. A háborúról beszélgettünk, és eszembe jutott, hogy te is említetted, hogy levettem a kötetét. Ez az új kötet, ez az Osirisznál megjelent kötet. Azért fontos számomra ez a kötet, mert itt a korai és a töredékes függelékekbe közé tettek olyan verseket is, amiket ő kihagyott a válogatásokból. Tehát a Noteszaiból is közé tettek töredékeket. Na, ha ő is azok közé tartozott, talán a legradikálisabb volt azok közül, aki Pilinszky másik korszakát örölte. Tehát az egész magyar irodalom az tulajdonképpen nem fogadta el a késői Pilinszkit. Mindig ez a nyugatos irodalom diktatúrája van a mai napig a magyar irodalomban is. Az a fajta költészet, ami a Pilinszky másik korszakához kötődik. Itt látjuk, hogy azért különös ez a kötet, hogy a Nemes Nagy Ágnes Noteszaiban szintén megvolt ez a korszak. És ha megjelent volna, ha barátai vagy ő, vagy valami miatt valami gát nem lett volna, akkor lehet, hogy pozitív, valami nem zavarta volna Nemes Nagy Ágnest Pilinszkyt, illetően Pilinszky sikerét, vagy nyugati sikerét, vagy én sem tudom pontosan, vagy a fiatalokhoz való kapcsolata miatt valami nem zavarta volna Nemes Nagy Ágnest, akkor ha közzétette volna ezeket a töredékeit, vagy a Noteszaiból többet között van, akkor lehet, hogy hozzásegített volna az áttöréshez, amit Pilinszky egyedül nem tudott végrehajtani. Állandóan sikerül lesz visszavonni. És én ezekhez a bizonyos töredékességhez kötöm a Budát is, függetlenül attól, hogy prózáról van szó. Persze nekünk, mivel folyiratot kezdtem szerkeszteni, nekem intenzív kapcsolatom volt a magyar irodalommal, tehát jóformán mindenkit ismertem. Személyesen, akiknél találtam közös pontot, de Nemes Nagy Ágnes kötetéhez visszatérve, háború ide alatt nagyon fontos volt számomra a Remények című versének pár sora. Tulajdonképpen ez a mottója a végtónusának, illetve azoknak a jegyzeteknek, amelyekről beszéltem a gyerekrajz és a kék fonál kapcsán. Azt mondja Nemes Nagy Ágnes, nyárban tán nem kell így szorongani. A keserűt majd egyszer kiokádjuk. Így keserűt nincs mód kimondani, hisz keskenyebb a torkunk, mint az ágyú. Ezek a sorok számomra nagyon fontosak voltak az elmúlt évek folyamán. Egy kis papírra leírtam, és sokszor a zsebembe hordtam.
Azt a szabadságot irigylem most visszamenőleg is, ahogyan ti a 60-as évek elején rá tudtatok nézni az akkori élő, vagy az akkori közelmúlt magyar irodalmára. Benneteket nem kötött semmiféle konvenció, nem kötöttek az akkori sem politikai, sem esztétikai kánonok. Egészen másként láttátok és láthattátok azt az irodalmat innét, mint ahogy az Budapestről látszott. A saját nemzedéktársaitokkal milyen kapcsolatokat alakultak ki?
Azt hiszem, az Őrsi az első, akit közöltünk. Véletlen valaki keresztül eljutott hozzám kézirata. Leközöltem, és kialakult egy kapcsolat, és aztán így nagyon korán Ginsberget is közöttük Pesten. Amikor először voltam fent, akkor vele találkoztam, és ő vitt el egy-két festőhöz. Aztán Petrihez kötődtünk. Petri ez való kötődése a vajdasági szeleméletnek, vagy a szimpóziumnak kontinuális volt, úgyhogy sokszor csak nálunk között, sokszor csak a szimpóziumban között verseket. Azt hiszem, Tandori is a Hídba között az első verseit, de egyik legfontosabb mindenféleképpen a Vörös Sándorhoz való kapcsolatunk volt. Személyesen is sokszor találkoztunk. Hihetetlen érdekes leveleket írt a korai verseimről, és azok is annyira megleptek, hogy szinte megijedtem. A jó volt az, hogy úgy magadnak csinált ez az irodalmat, és akkor a Vörös Sándor felénk fordult, akkor az megijesztett, hogy akkor már másképp kell viselkedni, mert része lettél valami másnak. Noha a legjobb valaminek a része. És akkor, ahogy viszonyult a lányomhoz, a feleségemhez hozzám, fontos emberi kapcsolat volt, fontos volt számomra Mándi is. Ottlikkal nem találkoztam, valahogy nagyon respektáltam, és zavart az, hogy minden írót ennyire ismerek személyesen, és mikor szüntem szerkeszteni folyamatot, akkor próbáltam lecsökkenteni ezt a kapcsolatot, hogy nem járok a nagy magyar írókhoz, mert nem intim pistáskodok. Ottlik többször fölhívott telefonon, mert írtam róla verseket. Fölhívott telefonon, hát akkor is annyira zavarba jöttem, hogy hát én nem nagyon beszéltem, de ő kifejtette, hogy annyiszor tárcsázta az Újvidék számát, hogy most már matematika körülbelül pontosan tudja, hogy hányszor kell tárcsázni, hogy bejöjjön Újvidék. Ottlik, Vörös Sándor, Pilinszky verses kötet félséget csinálok róla, vele való találkozásomról, az ő költészetét, az ő munkásságát tartom talán legfontosabbnak, de én ide értem az eszé töredékeit és a beszélgetés kötetét is. Az interjú kötetét is, és a Sherry Sutton-ról írt könyvét is. Ő vezette be az első négert a magyar irodalomba. Azóta van néger a magyar irodalomba. Néhányszor találkoztunk. Az egyik találkozás Újvidéken az különös volt, csodálatos. Belgrádból jöttek, rengeteg dolog volt a kulisza mögött, nagyon feszült volt. Egy irodalmi küldöttség volt Darvassal az élen, egy nagyon érdekes csapat. Nagy László és Pilinszky maradt meg igazán az emlékezetemben. De szerb plakatírozták ki az estet, és méghozzá Ciril betűkkel voltak a plakátok. Nem voltak kis plakát, nagy plakátok voltak, de Cirillal is ránéztem, és sem nem vettem észre, hogy kilép fel. Addig sose olvastam a Pilinszky nevét Ciril betűkkel, és nem ismertem fel. És a pi betű, mert a Ciril P az a görög pi, vel azonos. Tehát az én verseskötetem címe így lesz majd. Innen is többek között a pi, a Palicsi P. Hovártól, a valóságos Píszámtól, a szerbül írt, Pilinszky szerbül írt nevétől. itt olvastak fel, Narvas, azért magyarázom ezt, mert szerintem ezért jöttek el kevesen. Ez a reprezentáns magyar küldöttség föllépésére nem is a megszokott helyen volt, a Munkás Egyetemen volt, ahol sose rendeztek olyan irodalmi estéket, ahova a magyar közönség járt. Egyáltalán komolyabb irodalmi estéket se Kömbben sem. Közönség nem fedezte fel a neveket, és kevesebben jöttek el, és a Darvas tesz fölidegesítette, és úgy kezdte az estet, hogy nem vagyunk megelégedve a közönséggel, és akkor utána a Bori ez miatt nagyon erősen neki ment, és kinyírta. Azt mondta, hogy az oroszok seggiből jössz, és itt a legénket. Ne kiabáljál, vagy valami is. Szóval borzasztó volt, a Borit utána letiltották Magyarországon, a könyveit nem árulhatták, ki volt tiltva, vagy én sem tudom. De azt akarom mondani, hogy a Nagy László kijött, egy kis kopott színpadszerűség volt, deszkák, ilyen szálkás deszkák, kicsit megemelve pódiumszerűen, és kijött a középre Nagy László gyönyörű ezüst fejével, és botjával, és elkezdte verni a ritmust, hogy eljön a fekete katona, és ez megdöbbentő volt. A Város címerére a című versét szavalta, és utána pedig kijött Pilinszki, és az Apokrifet elmondta fejből, és az olyan volt, hogy egyszerűen én még ilyet nem láttam. Az a kis szürke, kopott kis színpadszerűség, az a szákás, deszkák, azok valahogy ideális helyszín volt az Apokrif felmondására, és hogy megdőlt, és felemelte, látjátok, fonnyat készve, ahogy mondta. Én véletlen folytán az első sorba ültem, abban az időben hosszabb szakállam volt. Én egyszer se vettem észre, hogy nézett. Azt hittem, hogy kirepül úgy régen a színpadról, valahol kirepül, úgy szavalta, mert annyira csodálatosan szavalta, és úgy angyallá, vagy valami változik, és kirepül, eltűnik. Valamilyen érzésem volt, és szinte biztos vagyok benne, hogy egyszer sem nézett rá. Amikor oda mentem hozzá, és léptünk az asztalhoz, akkor megszorította a kezemet, és azt mondja, köszönöm, mondom, mit? Azt mondja, hogy az első sorba ültél, hogy kapaszkodhattam egész idő alatt a szakállatba, mert különben elzuhantam volna, a földre zuhantam volna. Tehát nem azt mondta, hogy különben elrepülök, mert én úgy éreztem, hanem azt mondja, hogy elesett volna. Hogyha. De ezt annyira természetesen maga mondján, ahogy ő beszélt. Kommunikációnak egy olyan fajtája volt, amilyennel senki is verset találkoztam. Na, a Vörös Sándor heverészése és megszólalása, vagy ha egy verset vett a kezébe, mondjuk francia verseket nézegettünk egyszer, és próbálgatta, hogy mi hogy nyúlnák hozzá. Azt vettem észre, hogy független attól, hogy ismeri minden szónak a jelentését, vagy a nyelvet beszélje, abszolút, hogyha kezbe vett, mint egy tárgyat, mindig belül volt. Kosztolány írja a magyar irodalom, nem is Kosztolány, Füstmile írja Krúdiról, Buddha szerűségéről, buddhizmusáról, Krúdi buddhizmusáról, amikor szinte alszik, de amikor a huszártiszt kardjáért akar nyúlni, akkor előbb kirántja, ő rántja ki a huszártiszt karját, és párvágást vág az arcán a tisztnek. Szóval a Vörös Sándor is ilyen volt, hogy pár vágást ejt a tiszt arcán. A Vörös Sándor is ilyen volt, heverészet, motyogott, nem volt jelen, de ha megszólalt, akkor annyira pontos volt, és olyan magas szintű. De úgy a szobába is elkódorokatott, elveszhetett, vagy az embernek vigyázni kellett, hogy nehogy elessen, mert a széklábába megakad, és elbukik, és összetöri magát. Egyszer pedig egy társággal voltunk náluk, és odaadta az, ami a kávédaráló, török kávédaráló volt, ez a réz, ez a balkáni típusú, hogy a férfi munkát majd a Sanyi fogja elvégezni, és akkor ő elkezdte darálni a kávét, és akkor ment a beszélgetés, és ő lassan eltűnt, és többé nem került elő, és akkor elkezdtük keresni, hogy hol a Sándor, elbújdosat. Utána kisült, hogy elvesztette a kávidaláló tetejét. Teljesen egy különös gyerek szinten is létezett, angyali szinten, talán pontosabb lenne azt mondani. Emlékszem, egyszer mentünk el tőlük, és azt mondja, várjatok még egy, várjatok egy kicsit, akarok a Leának küldeni valamit. Lea kicsi volt, és nagyon szerette, mert Leo kreol volt, és nekik ilyen gogenos kislányra hasonlított. Nagyon szeret, és várjatok, küldök valamit a Leának, és akkor bementem utána a konyhába, és láttam, hogy egy nagy zacskóban ilyen bébi ételt rak, ilyen konzervban lévő bébi ételket, ilyen pépszerűséget. És akkor látta, hogy úgy csodálkozok, hogy honnan van nekik. Előbb aztán, hogy bekészítette, tudta, hogy jövünk. Aztán megnyugtatott, azt mondja, ez biztos, hogy nyugodt legyen, én is ezt teszem. Nagyon sok íról kellene beszélni, Mándiról még okvetlen említést kell tenni. Nagyon korán ő is közölni kezdett nálunk hídba, a Bori nagy fontos tanulmányt itt róla már korán. Ő is hihetetlenül követte és ismerte a mi irodalmunkat. Én ezt annyira nem tudtam, hanem amikor először találkoztam vele, akkor szinte megijedtem szintén, hogy mennyire kísérték ők a vajdaság irodalmat, az megdöbbentő. Lábassal voltam egyszer például nála, Lábas Endrével, aki számomra ő fontosabb jelenség, mint a magyar irodalom számára, és egy nagy kontinens, aki egyik pesti Vergiliuszom különben. Na, vele mentünk el, akkor is láthattam, hogy tulajdonképpen Mándi rajta köröztük, ő már nem nagyon mozogott, illetve fiatalkori témáiból élt, és Pesttel inkább a lábason köröztük kommunikált. Nem erről akartam beszélni, Hamburgban együtt voltunk az hamburgi magyar napokon, és az nagy élmény volt. Noha akkor már betegeskedett is, idős volt, de néhány különös mozzanat volt, ahol abszolút megfigyelhettem a Mándi féle. Szóval már az első pillanattól kezdve a Katolikus Akadémián laktunk, és az első pillanattól kezdve állandóan, ahogy megjelent, Mándi szövegek hőseivé változtunk, akár mit is csináltál, vagy akár, hogy mozogtál. A Katolikus Akadémia igazgatója például, elfelejtettem már nevét, aki nagyon szerette, és tudta, hogy a Mándi a sztár, hogy ő a legtekintésebb író, és közöttünk is szerette volna ünnepelni, szerette volna megvendégelni, stb. De Mándi már nem nagyon, és főleg szeretett volna vele inni, hogy majd kávéházakba megyünk is, rendelte a borokat, és Mándi nem ivott. És akkor mindig mondta, hogy csak null szimbólis, éppen csak kocintotta az igazgatóval. De az volt a furcsa, hogy mikor elérkezett a Mándi est, mert Mándinak külön is volt estje az akadémián, akkor előző nap elterjedt a hír, hogy az igazgató elment síelni. És akkor ezt fejbe kolintotta Mándit, hogy hát egész ide alatt gazsulál, körülötte fontoskodik, és az este meg nincs, és akkor kétségbe volt estve is. Nem értette, hogy mi történik, aztán valahonnan információt kapott, hogy eltörte a kulcsontját, vagy a kezét a síelésen. Akkor ezt is kommentálta, hogy hát igen, gipszben van, azért nem bír jönni. Egyszer csak megjelent az igazgató másnap, de az este nem volt, azt hiszem már másnap megjelent, és sehol a gipsz. Kitudodott, hogy akkor szokott habfürdőt venni, amikor az est volt, és azért nem jött, és akkor ezt, ahogy a Mándi kommentálta, hogy hát természetes, hogy a habfürdő, hát a habbal van, és csak a szivarja látszik, és parázslik a habból, ez egy az egybe Mándi novella volt. A legnagyobb élményem, az egyetemen voltunk, találkoztunk a magyarul tanuló egyetemistákkal, ott egy német lány, aki megtanult magyarul fordító, az üdvözött bennünket, és így ültünk egy asztalon, én véletlen épp a Mándi mellett ültem, és beszélgettünk. Jellemző módon ott volt a sok német, meg német egyetemen voltunk, hogy a Teleki piacra mesít valamit, és Beckett jött fel valahogy köztünk, így suttogva, és arról beszélt, hogy a Beckett az surrealista, mert ő ismert öregasszonyokat, akik kukába éltek, vagy laktak a Teleki piacon, szóval valami ilyesmi. Teljesen benne voltunk egy ilyen beszélgetésbe, és ez a német lány kedvesen üdvözölte, magyarul üdvözölte a vendégeket, de hát ilyen fura tanult magyar nyelven, és volt egy furcsa fordulata. Mi nem is figyeltünk, oda beszélgettünk. Diszkréten úgy, hogy ne vegye észre. Valamit mondott a nő, hogy üdvözli az itt lévő Mánditól XY-ig, és a más vendéget, és a tanárokat, és mindenkit, és a szükséges felesleget. Azt akartam mondani, hogy és a többi. És abban a pillanatban látta, hogy a Mándi keze egy ilyen reflexzerűen elkapja a golyóstollát, egy parkerje volt, az úgy hevert az asztalon előtt, az hitel oda kapott érte, és volt egy kis Hamburg térképje, mindjárt volt, és arra a szíra abban a pillanatban felírta, hogy ezt nőnek, ezt a különös fordulatát. Amit ide-oda mozgatva, megint kész egy Mándi szöveg. Aztán elkezdett az est, és ő vele kezdődött, ő elkezdett mesélni, részt vett az este, mint hogyha ez nem is történt volna. Aztán elég vége lett, beszélgettünk, elköszöntünk, és elindultunk városnézésre. Páran kisítek bennünket, és mentünk az utcán, már úgy jobb értünk városba, amikor egyszer csak a Mándi hirtelen lefékezett, és megállt, és nem akart mozdulni. És valaki még arra is gondolt, hogy ne, hogy infarktus, vagy valami legyen, mert hogy a szívéhez kap. És akkor, amikor körülvettük, azt mondta a mondat. És akkor senki nem tudta, hogy miről van szó. Szóval, hát minden lehetne az író utolsó szava, amikor mielőtt elvágódik, hogy a mondat. De én tudtam rögtön, hogy miről van szó, azt mondom, hogy följegyzett egy mandatot, ott a kis térképe, és ott felejtte, mondom, az egyetem. És mondták, hogy jó, mert elmegyünk, csak gyerünk. Nem, addig nem volt hajlandó mozdulni, ott kellett állnunk, még valaki visszament, és mind nem mozdult, egyszerűen nem volt hajlandó mozdulni. A cipőit nem mozdította el többé. Ott kellett állnunk körül, és ketten visszamentek, elég messze volt már, és megtalálták a szemetes kosárba, mert már a takarítón megtalálták egy kis térképet, elhozták, megnézte, összehajtott a zsebetet, és semmi se történt volna, mentünk tovább. Tehát a mondat, még Eszterháziról kellene szót ejtenem, ugyanis nagyon fontos számomra az Eszterházi mű, nem is annyira azért, amiért Magyarországon, hanem az üdessége, valami, ami csak Kosztolányiba és Vörös Sándorba volt meg, az angyali dimenzió. Egyszerűen nem tud hibáznia, egyszerűen nem ejthető szeplő rajta. Ezt én egy csodának tartom. De ez úgy a kis publicisztikájában, mint akármilyen írását veszek kezdve, én gyógyszerként használom. Nem lett volna szabad belekezdenem ebbe a felsorolásba is, ugyanis annyi írót kifelejtettem, kihagytam, annyi könyvet. Számomra nagyon fontos könyvnek tartom a Konrád látogatóját. A sokkal fontosabb könyv, az egyik alap könyv a látogató. A nyelve az hihetetlenül metaforikus, még Juhász Ferencet is kamatoztató nyelve. Konrád az egyik első komoly ismerője volt az új regénynek. De az emberről való beszéd, az embert, ahogy látta, vagy látja abba a könyve, az a legradikálisabb talán a magyar irodalom. Úgyhogy itt még egyszer újra elő kell vennünk. Pascal mondja valahol, hogy a majd ezt
csak keresni.
Hát arra megtalálom, remélem. Pascalnak a gondolatok 5. szakasza háborúval foglalkozik. Ebből fontos lenne felolvasni néhány mondatot épp csak beleolvasok, mert itt nyílt ki. Biztos ezt olvastam legtöbbször mostanában. Az igazságtalanságról szóló levélben szerepelhet a mindenbíró idősebbekről szóló tréfa. Barátom maga hegynek ezen az oldalán született. Helyén való tehát, hogy minden a bátyjáé legyen? Miért öltök meg engem? A vízen túl lakik. Miért ölsz meg engem? Hogy? Hát nem a folyó másik oldalán laksz? Körülbelül így vagyunk a háborúval. Meg a Pascal írja, hogy épp az 5. fejezetben, hogy az ember se nem angyal, se nem állat. S a legnagyobb baj az, hogy aki angyal akar lenni, állattá lesz. És Kalezsának van egy mondata, tulajdonképpen ennek a Pascal mondatnak a parafrázisa, lehet, hogy nem is volt tudatában. Azt mondja, hogy az ember nem angyal, hanem állat, disznó. És erről az emberről, hogy mi is az ember, tulajdonképpen a filozófiának és az irodalomnak is ez a témája. Egy rák sokszor visszakozok, tehát most is, tegnap is találkoztam az egyik barátom, és lekezettünk, és nevetve mondtuk egymásnak, hogy itt vagy, ha találkozok valakivel, itt vagy állandóan, hogy hol vagyunk, tehát ott vagyok, itt vagyok. Én tulajdonképpen legszívesebben az Adrián lennék, Dubrovnikba, vagy Rovinyba, vagy akár Montenegróba, de nagyon fontos számomra a vidék, ez a fővonal melletti lét, illetve ott tudom megérinteni igazán a dolgot. Tamás így mondta, hogy az ember azért van a világon, hogy valahol otthon legyen. Én ezt úgy mondanám, hogy valahol megérintse a földet.
Az Úr Express életútjáról mesélt Tolnai Ottó, beszélgető társa Parti Nagy Lajos volt. A műsort készítette Borlai Kinga, Molnár András és Jósvai Lídia.
A befejező részt hallhatták. A Portré műsor 1999-ben készült, és legutóbb 2011. július 2-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
Műsorajánlót hallottak.